9. fejezet. Ijesztő szitkok közt lépett a szobába, és épp rajta kapott, amint fiát a konyhai pohárszékben készültem elrejteni. Hareton dermedt félelmet érzett, mind vadállati gyengétségétől, mind őrült dührohamaitól. Egyik esetben ugyanis az a sors várta, hogy megfulladt a csókokban és ölelésekben, másik esetben pedig vagy a tűzbe, vagy a falhoz akarták hajítani. Ezért szegényke példásan meghúzta magát, akárhová rejtettem is. Most már mindent tudok, kiáltott Hindley, nyakam bőrénél hátrahúzva engem, akár egy kutyát. Éges pokol! Összeesküdtetek, hogy megölitek a gyereket. Értem már, miért látom olyan ritkán, de a sátán segítségével megétetem veled a konyhakést, Nelly. Csak ne neves, imént dobtam be Kenetet fejjel előre a fekete ló mocsorába. Kettővel sem nehezebb végezni, mint egyel, s nekem meg kell ma ölnöm valakit közületek. Nem nyugszom, amíg ezt végre nem hajtottam. De én nem szeretem a konyha kis ízét, Hindley úr, válaszoltam. Heringet vágtak vele. Inkább lőjön agyon, ha önnek úgyis mindegy. Inkább vigyen el az ördög, és így is lesz. Nincs olyan törvény Angliában, mely megakadályozná, hogy az ember rendben tartsa a házatáját. Márpedig az enyém rettenetes állapotban van. Nyisd ki a szád! Kezében tartotta a kést, és hegyét fogaim közé dugta. De a magam részéről sosem rémültem meg különösképpen izgágaságától. Köptem egyet, és bizonygattam, hogy undorító ízű a kés, semmi áron sem leszek hajlandó megenni. Ó, kiáltott fel elengedve engem. Most látom csak, hogy a csúf kis korcs nem is Hareton. Bocsáss meg, Nelly, ha ő lenne, az megérdemelné, hogy szíjat hasítsak belőle. Nem szaladt elém, hogy üdvözöljön, hanem úgy ordított, mintha kísértetet látott volna. Jöjj ide, te kis szörnyeteg! Majd megtanítalak, hogyan élj vissza egy túlságosan látszívű apa érzéseivel. Mondd csak, nem festene jobban ez a gyerek, ha le volna vágva a füle? A kutyák így vadabbnak látszanak, én pedig szeretem a vadságot. Add ide az ollót, a vadságot és az eleganciát. És különben is, ördögi ötlet, pokoli hiúság, hogy annyira ragaszkodunk a fülünkhöz. Pedig anélkül is elég szamarak vagyunk. Csitt, fiacskám, csitt, jól van, édeském, töröld meg szépen a szemedet. Te vagy az én kincsem, csókolj meg. Mi az, nem akarsz? Csókolj meg, Hareton. Csókolj meg, hogy a fene essen beléd. Hitemre szép kis szörnyeteget nevelek fel. Kitekerem még a nyakadat, te nyavajás, ha addig élek is. A kis Hareton kiáltozott, és minden erejéből rúgdalózott apja karjaiban. De akkor ordított csak Isten igazában, mikor Hindley felvitte magával a lépcső tetejére, és kitartotta a karfa fölött a magasból. Rákiáltottam, hogy rohamot kap a gyerek a félelemtől, s végül oda is szaladtam, hogy szorult helyzetéből megmentsem. Mikor a közelükbe értem, Hidli épp kihajolt a korlát felett, mert valami zajt hallott odalent, s közben csak nem elfelejtette, mit tart a kezében. Ki van ott? Kérdezte, mikor hallotta, hogy valaki a lépcsőhöz közeledik. Felismertem Heathcliff lépteit. És én is kihajoltam, hogy figyelmeztessem, ne közeledjék. Abban a percben, amint levettem a szemem Haretonról, a gyerek egy hirtelen mozdulattal kiszabadította magát a vigyázatlan kezek közül, melyek tartották, s lezuhant. Alig volt időnk összeborzadni a rémülettől, már is láthattuk, hogy a gyereknek semmi baja sem történt. Heathcliff épp kellő pillanatban érkezett a lépcső aljához, egy ösztönös mozdulattal elkapta zuhantában, és talpára állítván feltekintett, hogy lássa, ki a szerencsétlenség okozója. A fösvény, ki 5 shillingért válik meg a sorsjegyétől, s másnap rájön, hogy 5000 fontot veszített a vásáron, nem vághatott csalódottabb képet, mint Heathcliff, mikor észrevette odafenn önsó árnyát. Szavai nem tükrözhették volna arcánál világosabban a kétségbeesést afölött, hogy saját maga lett régóta várt bosszújának megakadályozója. Ha sötétebb lett volna, azt hiszem, megpróbálja jóvá tenni tévedését, és szétzúzza Hareton fejét a lépcsőkön. De mi tanúi voltunk életmentésének, és én már len is termettem, hogy szívemre szorítsam drága kis védencemet. Hindley is lejött valamivel lassabban, kijózanodva és zavartan. A te hibád, Ellen, mondotta. El kellett volna rejtened előlem. Ki kellett volna kapnod a kezemből? Megsebesült? Megsebesült, kiáltottam fel haragosan. Ha nem halt meg, hát egész életére hülye marad. Csodálom, hogy nem száll ki sírjából az anyja, hogy lássa, mind bánik a gyermekével. Maga rosszabb egy pogánynál. Saját húsával, vérével bánik így. Megpróbált hozzáérni a gyerekhez, kinálam érezve magát, abba hagyta a rémült sírást. De alig ért hozzá apja, egy ujjal újra kezdte a bömbölést, s úgy rukkapálózott, mintha újabb roham jött volna rá. Ne nyúljon hozzá, intettem. Gyűlöli magát. Mindenki gyűlöli magát, ez az igazság. Szép kis család a magáé, és maga is szép állapotba jutott. Lesz ez még rosszabbul is, hahotázott az eltévejedett ember, aki ismét megtalálta durva hangját. Most menj és vidd magaddal. Te pedig, Heathcliff, figyelj rám. Menj a közelemből, és ne is halljak felőled, nem akarlak megölni még az éjjel, ha csak fel nem gyújtom az egész házat, ha kedvem úgy tartja. Azzal kivett egy üveg pálinkát a pohárszékből, s töltött magának. Ne, ne igyék, kérleltem. Vigyázzon magára, Hindley úr. Könyörüljön meg ezen a szerencsétlen gyereken, ha már saját magával nem tud törődni. Akárkivel jobb sora lenne, mint velem, felelte. Gondoljon a lelke üdvösségére, kérleltem, miközben megpróbáltam kiragadni kezéből a poharat. Én? A lelkemre? A legnagyobb örömömre válnék, ha a pokolra küldhetném, hogy ott álljon bosszút a teremtőjén, kiáltotta az istentelen. Iszom a mielőbbi elkárhozásra. Felhajtotta az italt, és ránk parancsolt, hogy távozzunk. Irtózatos káromkodásokkal fejezvén be szavait, melyek túl ijesztőek voltak ahhoz, hogy elmondhassam őket, vagy akár csak emlékezzem rájuk. Kár, hogy bele nem döglik az ivásba, jegyezte meg Heathcliff, visszaszármaztatván rá átkait, mihelyt bezárult az ajtó. Meg is tesz minden tőle telhetőt, de nagyon erős a szervezete. Kenneth fogadást ajánlott a hátas lovára, hogy mindenki túlél Gimmerton táján. És vén bűnösként fog a sírba szállni, ha csak valami jótékony véletlen meg nem vált minket tőle. Bementem a konyhába, és leültem, hogy elaltassam az én kis báránykámat. Heathcliff úgy véltem, kiment a csűrbe. Később megtudtam, hogy csak a magas hátú pad mögé vonult. Ott egy lócára feküdt, messze a tűztől, és így maradt csendben. Elringattam térdemen Haretont, s fülébe dúdoltam a dalt, mely így kezdődött. Kíváncsiak az egerek, alszik-e már a kisgyerek. Ekkor Keti kisasszony, aki szobájából hallgatta végig a jelenetet, bedugta fejét az ajtón, és suttogva kérdezte. Egyedül vagy, Nelly? Igen, kisasszony, feleltem. Belépett, s a tűzhely közelébe telepedett. Felpillantottam rá, várván, hogy talán mond valamit. Arca zavart volt és nyugtalan. Ajka félig kinyílt, mintha szólni akart volna, de szavak helyett csak egy sóhajtás röppent fel szájáról. Ismét beletkeztem az énekbe. Még nem felejtettem el az iménti szavait és viselkedését. Hol van Heathcliff? Kérdezte. Munkáját végzi az istállóban. Nem jelentkezett, úgy látszik, elaludt. Hosszú csend következett, mialatt egy könnyet láttam Catherine szeméből a padlóra hullani. Szégyelné csúf viselkedését, gondoltam magamban. Ez nagyon meglepne. Nem kezdje, ahogy akarja, én nem segítek neki. Tévedtem, ő nem igen törődött azzal, ami nem érintette közvetlenül. Istenem, kiáltott fel végül. Olyan szerencsétlen vagyok. Nagy kár, jegyeztem meg. Nehéz magát kielégíteni, annyi a barátja, oly kevés a gondja, és mégsem megelégedett. Nelly, tudsz titkot tartani? Folytatta mellém térdelve, és rám emelve hizelgő szemét, azzal a pillantással, mely előzi a haragot, még ha minden ok meg is van rá. Feltéve, hogy érdemes megtartani, feleltem kevésbé durcásan, mint az imént. Érdemes, mivel nyom engem, és meg szeretnék szabadulni tőle. Tudni akarom, mit csináljak. Edgar Linton megkérte a kezemet, és én válaszoltam neki. Nos, mielőtt elárulnám, beleegyezés volt-e, vagy visszautasítás, mondd meg nekem, melyiket tartanád helyesnek. Igazán, Keti kisasszony, honnét tudhatnám ezt? Biztos, hogy ama jelenet után, melyet ma délután rendezett neki, azt kellene mondanom, legokosabb lett volna visszautasítani. De ha mégis megkérte a kezét, vagy gyógyíthatatlanul ostoba lehet, vagy ostobán vakmerő. Ha így beszélsz, nem mesélek el semmit, mondott a sértődött arccal, s azzal felkelt. Beleegyeztem, Nelly. Mondd meg gyorsan, jól tettem-e? Beleegyezett? Hát akkor minek beszélni róla? Ha már szavát adta, nem lehet visszakozni többé. De mondd meg, jól tettem-e? Mondd! Kiáltott fel ingerülten, kezeit tördelve, és szemöldökét ráncolva. Több dolgot kell figyelembe venni, mielőtt e kérdésre kellő feleletet adhatnánk, mondottam tudálékosan. Először s mindenek előtt szereti-e Edgar urat? Ki ne szeretné őt? Hát persze, hogy szeretem. Most a következő kérdések alá vetettem őt, ami egy 22 éves lánynál nem volt épp fölösleges fáradtság. Miért szereti őt, Keti kisasszony? Milyen kérdés? Szeretem, ez csak elég. Éppen nem. Meg kell mondania, hogy miért. Hát jó, személye kellemes, és jól esik társaságában lenni. Nem elég, jegyeztem meg. Fiatal és jókedvű. Ez sem elég. Szeret engem. Na, az még sokat nem jelent. Gazdag lesz, és én élvezni fogom, hogy én leszek a környék első asszonya. Azon kívül büszke is lehetek egy ilyen férjre. Ez a leggyengébb érv. Mondja meg, hogyan szereti. Úgy, ahogy mindenki szeret. Bolond vagy, Nelly? Nem én, feleljen csak. Szeretem a földet, amelyre lép, a levegőt, amelyet beszív, és mindent, amihez hozzáér. Mindent, amit mond. Szeretem minden pillantását, minden mozdulatát, szeretem őt teljesen és egészen. Elég ez? És miért szereti? Nem, te tréfálsz, ez igazán nem szép tőled. Számomra mindez ugyancsak több a tréfánál, mondotta a lány, és sértődötten a tűz felé fordult. Tréfának még gondolata is távol áll tőlem, Catherine kisasszony, mondottam. Maga azért szereti Edgar urat, mivel jó külsejű, fiatal, vígkedélyű, gazdag, és szereti magát. Ez az utóbbi érv egyébként nem ér semmit. Maga valószínűleg enélkül is szerethetné őt, vagy ennek ellenére sem szeretné, ha nem rendelkeznék a négy másik vonzerővel. Nem, igazán nem, csak sajnálatot éreznék iránta, vagy megvetném, ha csúnya és faragatlan volna. De nagyon sok fiatalember van a világon, aki csinos és gazdag. Talán még csinosabbak és gazdagabbak is nála. Mi akadályozza meg hát, hogy őket is szeresse? Ha vannak is ilyenek, nem kerültek az utamba. Sehol sem találkoztam még Edgar másával. De még találkozhatik. Továbbá nem is lesz ő mindig szép és fiatal, sőt, az is lehet, hogy nem lesz mindig gazdag. Jelenleg az, és én csak a jelennel foglalkozom. Szeretném, ha értelmesebben beszélnél. Jól van, ez megoldja a kérdést. Ha csak a jelen érdekli, akkor menjen nő Lintonhoz. Ehhez nincs szükségem a te engedélyedre. Hozzámegyek, de végeredményben nem mondtad meg, igazam van-e? Tökéletesen igaza van, ha igaza lehet annak, aki csak a jelen számára választ férjet. És most lássuk, miért szerencsétlenkedi kisasszony. A fivére örülni fog. Az öreg szülők nem fognak ellenkezni, úgy hiszem. Rendetlen és kényelmetlen házat hagy el, gazdag és tiszteletreméltó kedvéért. Szereti Edgárt, és Edgár szereti magát. Egyszerűnek és könnyűnek látszik minden. Hol van hát a nehézség? Itt és itt, felelte Catherine egyik kezével homlokára, másikkal szívére mutatván. Mindenütt, ahol lélek él. Szívem és lelkiismeretem szerint tudom, hogy nincs igazam. Ez aztán furcsa, nem is értem. Ez az én titkom, de ha megígéred, hogy nem gúnyolódol, akkor elmagyarázom. Nem tudom egészen pontosan, de legalább fogalmat alkothatsz róla, hogy mit érzek. Leült mellém. Arca szomorúbb és komolyabb lett, összekulcsolt keze megremegett. Mondd, Nelly, nincsenek néha különös álmaid? Kérdezte néhány percnyi gondolkodás után. De igen, néha-néha. Nekem is. Volt már néhány különös álmom. Emlékük sosem hagyott el. S megváltoztatták gondolatvilágomat. Úgy feloldódtak bennem, mint vízben a bor. És megváltoztatták lelkem színeit. Íme az egyik, elmesélem neked, de lehetőleg nem mosolyog egyik részleténél sem. Ó, ne mondjon el semmit, Catherine kisasszony, kiáltottam. Elég gyászos már a mi életünk, anélkül is, hogy jelenésekkel és látomásokkal kelljen még inkább összezavarnunk. Ennyi, ennyi, legyen víg, legyen ismét olyan, mint mindig. Nézze csak a kis Haretont. Ő aztán igazán nem álmodik semmi gyászosat. Milyen kedvesen mosolyog álmában. Igen, és az apja milyen kedvesen káromkodik magányában. Biztosan emlékszel még az időkre, mikor ő is ilyen kis pufók volt még. Csak nem ilyen kicsi és ártatlan. De Nelly, ragaszkodom hozzá, hogy meghallgass, nem tart soká, és ma este már amúgy sem tudnék jókedvű lenni. Nem akarom hallani, nem akarom hallani, tiltakoztam kétségbe esetten. Az idő tájbabonásan hittem az álmokban, és hiszek még ma is. Azon kívül Catherine arcában volt valami szokatlan, ami azt sejtette velem, hogy bajos dolgokról, vagy egy küszöbön álló szerencsétlenségről fogok hallani. Ellenkezésem ingerelte, de nem folytatta tovább. Úgy látszott, más tájra tér át, de csak hamar előről kezdte. Ha az égbe jutnék, nem lennék boldog. Mert nem lenne rá méltó, hogy oda jusson, feleltem. Minden bűnös rosszul érezni magát az égben. Nem ezért. Egyszer azt álmodtam, hogy az égben vagyok. Mondtam már, hogy nem akarok hallani az álmairól, Keti kisasszony. Le kell már feküdnöm, szakítottam ismét félbe. Felnevetett és kényszerített, hogy ülve maradjak, mert már fel akartam kelni a székemről. Ez a semminél is kevesebb lesz, kezdte. Azt akarom csak mondani, hogy úgy éreztem, nem lenne igazi otthonom az ég. Megszakadt belé a szívem, úgy sírtam, hogy visszatérhessek a földre. És ezért annyira megharagudtak rám az angyalok, hogy lelöktek a puszta közepébe, épp szeles domnál, mire én örömkönnyek közt ébredtem. Ez talán ugyanúgy megmagyarázza titkomat, mint a másik álmom. Épp úgy nincs mit keresnem Edgar Linton oldalán, mint az égben. S ha ez a gazember odeben nem alacsonyította volna le Heathcliffet, soha eszembe sem jutott volna ilyesmi. Magamat alacsonyítanám le, ha Heathcliff felesége lennék, és így nem is fogja soha megtudni, mennyire szeretem. Mégpedig nem azért, mert szép Nelly, hanem mivel ő sokkal inkább én, mint jó magam. Bármiből van is a lelkünk, az övé és az enyém egy. és úgy különbözik a Lintonitól, mint a holdsugár a villámfénytől, vagy a jég a tűztől. Mielőtt befejezte volna beszédét, észrevettem, hogy Heathcliff ott van. Kis zajt hallottam, s mikor oldalt pillantottam, láttam, amint felkel padjáról, s zaj nélkül kioson. Mindent hallott odáig, amíg Catherine azt mondta, hogy lealacsonyodnék, ha hozzá menne. A folytatást nem várta meg. A nagy pad háta eltakarta, és úrnőm, aki a földön ült, nem vehette észre jelenlétét és távozását. De én összerezzentem, s intettem neki, Csitt. Mi az? Kérdezte, és idegesen körülnézett. Itt van Joseph, mondottam, s e percben hallottam meg szekerének zörgését az úton. Heathcliff is vele lesz. Nem tudom, nincs-e már most is itt az ajtóban. De az ajtóból csak nem hallhatod meg minket. Add ide, Hareton, még a vacsorát főzöd. És mikor elkészültél, hívjál, hogy veled együtt tegyem. Le kell csillapítanom nyugtalan lelkiismeretemet, s meg kell győznöm magam, hogy Heathcliff semmit sem sejt. Ugye semmit? Tudja is ő, hogy mi a szerelem. Nem látom be, miért ne tudná ugyanolyan jól, mint maga. És ha épp a kisasszonyt választotta, ő lesz a legszerencsétlenebb az egész világon. Azon a napon, mikor magából Lintonné lesz, ő elveszít barátságot, szerelmet, mindent. Gondolt már rá, mint fogja elviselni a válást maga, és mint fogja elviselni ő, hogy mindenkitől elhagyatva egyedül maradjon a földön? Mert Keti kisasszony, mindenkitől elhagyatva, hogy mi elválnánk? Kiáltott fel méltatlankodva. Ki választhatna el, mond? Aki ezt megpróbálná, annak a Crotoni Milon sorsa jutna osztályrészül. Amíg élek, Ellen, egy halandó sem lesz képes erre. Előbb pusztulhatnak el a földkerekség összes Lintonjai, míg én beleegyeznék abba, hogy elhagyjam Heathcliffet. Ó, nem, erre nem gondolok. Nem akarok Lintonné lenni ilyen áron. Ezentúl is az lesz a számomra, ami eddig volt. Edgarnak engednie kell az ellenszenvéből, és legalábbis el kell tűrnie őt. Ő így is fog tenni, ha megismeri igazi érzéseimet Heathcliff iránt. Látom, Nelly, most elvetem őt önzőnek tartasz. De nem gondoltál arra, hogy ha Heathcliffhez megyek, mindketten koldusok leszünk? Míg ha Linton felesége leszek, segíthetem őt, hogy felemelkedjék és kivonja magát bátyám hatalma alól? A férje pénzével, Keti kisasszony. Nem fogja őt olyan kezesnek találni, mint gondolja. Nem rám tartozik ugyan ítélni e fölött, de úgy találom, ez a legrosszabb ok, amiért Linton felesége lehet. Ellenkezőleg ez a legjobb. A többi csak szeszélyeimet elégíti ki, és Edgar kedvét szolgálja. De ez olyas valakit érint, aki egyesíti személyében mindazt, amit Edgar és magam iránt érzek. Olyas valami ez, amit nem tudok megmagyarázni. De bizonyára te is sejted, mint mindenki, hogy van, vagy kell lennie valakinek rajtad kívül, akiben te is benne vagy még. Mi végre teremtettem volna, ha egész valómat magába foglalná az, amit itt látsz? Nagy fájdalmaim az életben a Heathcliff fájdalmai voltak. Figyeltem és átéreztem őket, kezdettől fogva. Életem nagy értelme ő. Ha mindenki más elpusztulna, és csak ő maradna életben, általa tovább élnék én is. De ha mindenki megmaradna, csak ő pusztulna el, az egész világ idegen lenne számomra. Nem érezném magam többé részesének. Linton iránti szerelmem olyan, mint a falombja. Az idő, tudom jól, meg fogja változtatni, amint a tél is megváltoztatja a fákat. Heathcliff iránti szerelmem olyan, mint a sziklaréteg a föld alatt. Kevés látható örömöt nyújt, de nem lehet mással helyettesíteni. Nelly, én Heathcliff vagyok, mindig a lelkemben él. Nem mint valami gyönyörűség, hisz tudom, magam sem vagyok az, hanem mint saját lényem. Így hát Ne beszélj arról, hogy elválunk egymástól. Ez lehetetlen, és... Megállott, és ruhám ráncaiba rejtette arcát. De én dühösen visszalögtem. Zagyva beszéde véget vetett türelmemnek. Még ha meg is értek valamit azokból az értelmetlenségekből, amiket hallottam. Mindez csak arról győz meg, kisasszony, hogy nem tudja, milyen kötelességekkel jár a házasság. Vagy pedig arról, hogy maga gonosz, erkölcstelen lány. Ne is zavarjon tovább titkaival. Nem ígérhetem, hogy megőrzöm őket. De ezt az egyet megőrzöd? Kérdezte felhevülten. Nem ígérek semmit, válaszoltam. Tovább akart erősködni, de Joseph megjelenése véget vetett beszélgetésünknek. Catherine egy sarokba telepedett, és Areton dajkálta. Miközben én a vacsorát főztem. Mikor elkészültem, azon vitatkoztunk Joseph-fel, melyikünk vigye be az ételt Hindley úrnak. Addig tanakodtunk, amíg mindenki hűlt. Ekkor aztán abban állapodtunk meg, hogy kérjen ő, ha szüksége van valamire. Féltünk ugyanis mutatkozni előtte, ha már egy ideig egyedül volt. Hát az a mi haszna, még mindig nem jött meg a mezőről. Mit csinálott ilyen soká az a hét lustaság? Kérdezte az öreg Heathcliffet keresvén. Majd én ide hívom, mondottam. Bizonyosan a csűrben lesz. Kimentem, és nevét kiáltottam, de válasz nem érkezett. Visszajöttem, és Catherine fülébe súgtam, hogy valószínűleg egy jó részét hallhatta annak, amit mondott, és elmeséltem, mint hagyta el a konyhát akkor, mikor a bátyja viselkedése miatt panaszkodott. Kéti felugrott egészen magán kívül, Haretont a padra dobta, és maga szaladt megkeresni barátját, anélkül, hogy időt vesztegetett volna annak firtatásával, miért oly izgatott, és mennyiben sérthették szavai Heathcliffet. Oly soká maradt távol, hogy Joseph azt javasolta, ne várjunk tovább. Csípősen azt mondta, azért maradnak kint olyan soká, hogy ne kelljen meghallgatniuk vég nélküli fohászait. Minden rosszat fel lehet tételezni ezekről, állította. Nevükben külön imád csatolt étkezés előtti szokásos negyedórás lelki gyakorlatához, és még egyet toldott volna az asztali áldáshoz egészen a végtelenségig, ha be nem ront fiatal úrnője, és rá nem parancsol, hogy rögtön szaladjon le az útra, keresse meg Heathcliffet, bárhol is kószál, és hozza vissza tüstént. Beszélnem kell vele, feltétlenül beszélnem kell vele, mielőtt felmegyek, mondotta. Nyitva a kertajtó, és úgy látszik, messzebb van, hogy sem hallhatná, mert nem válaszolt, bár minden erőmből kiáltottam a juhakoltól. Joseph először ellenkezni próbált, de Catherine nagyon erélyes volt. Nem tűrt ellentmondást. Végül is feltette kalapját az öreg, és dörmögve elindult. Ez idő alatt Catherine fels alá sétált a szobában. Nem tudom elképzelni, hol lehet, kiáltott. Hol lehet vajon? Mit is mondottam, Nelly? Már elfelejtettem, nagyon bánkódott a délutáni rossz kedvem miatt. Istenem, mondd, mi bánthatta meg őt a szavaimban, csak jönne már, hogy szeretném. Sok hűhó semmiért, mondottam, bár magamban nyugtalan voltam már. Így megijed minden kicsiségért. Mi kétségbejtő van azon, hogy Heathcliff megengedett magának egy kis sétát a holdfényben, vagy lefeküdt a csűrben, mivel nincs kedvére, hogy velünk beszéljen. Fogadni mernék, ott rejtőzködik. Meglátja. Én előkerítem. Kimentem, hogy előről kezdjem a kutatást, de az eredmény csüggesztő volt. Joseph-é hasonlóképp. Ez a fickó minden nap rosszabb lesz. Tárva nyitva hagyta a kerti kaput. A kisasszony pónia pedig két sor búzát is legázolt, mikor illaberek nádakerek nekiérett a mezőnek. Az úr holnap reggel bizonyára tombolni fog, s ebben igaza lesz. Ő maga a megtestesült türelem, ilyen hanyag és gonosz fickókkal szemben. Maga a megtestesült türelem. De ez nem lesz mindig így. Meglátjátok ti mind, nem szabad őt feldühösíteni, nem ám? Megtaláltad Heathcliffet, te vény szamár. szakította őt félbe Catherine. Kerested úgy, ahogy megparancsoltam? Szívesebben keresném a lovat, felelte az. Ennek több értelme volna, de hát kereshetném is akármelyiket, ilyen korom sötét éjszaka. Heathcliff meg nem olyan fiú, aki csak úgy előjön az én füttyentésemre. Magára bizonyosan szívesebben hallgatna. Valóban, nyári estének épp eléggé sötét volt az akkori. A felhők vihart ígértek, és én kijelentettem, hogy egyelőre a legokosabb, ha nyugton maradunk. A mi hamar bekövetkező eső majd csak hazaűzi, fölösleges aggódnunk miatta. Catherine azonban nem lehetett így megnyugtatni. Fels alá járkált a kerti kaputól a ház ajtajáig, olyan izgatottan, hogy egy percig sem volt maradása. Végül megállapodott a fal mellett, az út közelében. Ott maradt nem törődve tiltakozásommal, a morajló mennydörgéssel s a kövér esőcseppekkel, melyekre csapódtak körülötte. Időről időre kiáltott egyet, majd kifülelt a csendbe, s végül sírni kezdett. Ahogyan csak kitelt tőle. Oly bőven és nekikeseredve tudott sírni, hogy akár Haretonnal, akár bármilyen más gyerekkel is vetekedett volna. Éjfél felé, mielőtt még lefeküdtünk, teljes dühével ránk szakadt az ivatar. Tombolt az orkán, s a mennydörgés. A szélvész vagy a villámcsapás ereje alatt ketté hasadt egy fa a ház sarkán. Nagy hatalmas ág átzuhant a tetőn, és lesodorta a kelet felé fekvő kéményből egy darabot, hogy valóságos kő és koromeső záporozott tűzhelyünkre. Azt hittük, közénk csapott a villám. Joseph menten térdre esett, és kérte az urat, emlékezzék meg Noé és Lót pátriárkákról, és mint valaha, most is kegyelmezzen meg a jóknak, s csak a gonoszakat sújtsa. Magam is úgy éreztem, hogy ez a végítélet. Úgy éreztem, hogy a mi jónásunk Earnshaw úr, és jól megráztam kuckójának kilincsét, hogy meggyőződjem, életben van-e még. Elég érthetően válaszolt, de olyan hangnemben, mely társamnál még sürgetőbb könyörgéseket váltott ki az iránt, hogy az Úr tegyen különbséget a jó keresztények közt, amilyen ő, s a rosszak közt, amilyen a gazdája. De a viharnak vége lett 20 perc alatt, s mindnyájan sértetlenek maradtunk, Kéti kivételével, aki teljesen átázott makacsága miatt, mivel vonakodott tető alá húzódni, s inkább kint maradt kalap és kendő nélkül, s annyi vizet szedett magába, amennyit csak elbírt haja és ruhája. Végül mégis bejött, és azon mód nedvesen végig heveredett a padon, arccal a támla felé, fejét kezébe hajtva. Na de kisasszony, érintettem meg a vállát. Csak nem akar erőnek erejével elpusztulni. Tudja, hány óra van? Éjfél után 1:30. Menjen és feküdjön le, nem érdemes tovább várni ezt a lehetetlen fiút. Bizonyára elment Gimmertonba, és most már ott is marad. Valószínűleg nem gondolta, hogy ilyen soká várjuk. Vagy pedig attól tartott, hogy csak Hindley urat találja még ébren, és el akarta kerülni, hogy a gazda nyisson neki ajtót. Nem, nem. Ő nem lehet Gimmertonban, szólt Joseph. Nem csodálnám, ha inkább mocsárfenekén lenne. Ez az égi jel nem volt minden ok nélkül való. És azt tanácsolom, kisasszony, vigyázzon. Legközelebb magára kerül a sor. Áldva legyen az ég ezekért a dolgokért. A földön azoknak a javára dolgozik minden, akiket Isten kiválasztott, hogy megóvja őket a kitaszítottak érintésétől. Olvassátok az írást. Azzal az igét kezdte idézni, utalván a részekre és versekre, ahol megtaláljuk azokat. Miután hiába kértem a lányt, hogy keljen fel és vesse le átázott ruháit, ott hagytam őket, az egyiket prédikálva, a másikat dideregve, magam pedig lefeküdtem a kis Haretonnal együtt, ki oly mélyen aludt, mintha körülötte mindenki az ő példáját követné. Hallottam még egy darabig Josephet, amint felolvasott, majd lassú lépteit a létrán, s azzal elaludtam. Mikor a szokottnál valamivel későbben mentem le, az ablaktáblák hasadékain átszűrődő napsugarak fényénél Catherine kisasszonyt tegnapi ültében találtam a tűzhely mellett. A nagyszoba ajtaja nyitva állott, a fény behatolt a nyitva hagyott ablakokon. Hindley épp akkor jött le, és most ott állott a tűzhely előtt bambán, másnaposan. Mi lehet téged, Keti? Kérdezte épp abban a percben, amikor beléptem. Oly gyászos arcot vágsz, mint egy vízbe folytott kiskutya. Miért vagy oly letört és sápad gyermekem? Megáztam, mondta némi habozás után. Azután pedig fázom. Ez az egész. Nem lehet bírni vele, kiáltottam, látván, hogy az úr már kiózanodott. Egész éjszaka ott állt a zápor alatt, s hiába rimánkodtam, hogy végre lefeküdjék. Önsor csodálkozva nézett ránk. Egész éjszaka, ismételte. Hát miért nem feküdt le? Valószínűleg nem a villámoktól félt. Hisz több órája csend van már. Egyikünk sem óhajtotta felhívni figyelmét Heathcliff eltűnésére, amíg titkolni lehetett. Azt feleltem, nem tudom elképzelni, mi jutott az eszébe, hogy nem feküdt le, ő pedig nem szólt semmit. A délelőtt üde volt, kinyitottam az ablakot, mire a szoba megtelt a kert szelíd illatával. De Catherine rám ripakodott. Ellen, zárd be az ablakot, megfagyok! És vacogtak a fogai, miközben a lehető legközelebb húzódott a félig kialudt paráshoz. Beteg, mondotta Hindley, kezébe fogván csuklóját. Azt hiszem, ezért nem akart lefeküdni. Vigye el az ördög, elegem van már a betegekből. Miért álltál ki az esőbe? Legény után szaladt, mint rendesen. Károgta Joseph, felhasználván habozásunkat, hogy gonosz nyelvével közbelépjem. A maga helyében bíz, szépen bezárnám az ajtót mindnyájuk orra előtt. Nem mozdulhat el hazúrról. Egy napra se, hogy tüstén be ne súrrana az a Linton kandúr. És Nelly leányasszony is derék egy fehér személy. Lesben áll a konyhában, és mikor maga beteszi a lábát az egyik ajtón, Linton kisúrran a másikon. A mi szép kisasszonyunk pedig tovább folytatja szórakozásait. Mondhatom, illedelmes viselkedés éjfél után a réten kószálni ezzel a sötét csavargó fenevad Heathcliff-fel. Azt hiszik, vak vagyok én. Láttam a fiatal Lintont, amint érkezett, s odébb állt, s láttam, fordult felém, amint te piszkos boszorka a szobába rohantál abban a minutumban, mihelyt meghallottad az udvarban az úr lovát. Csend legyen, te kulcsukon hallgatózó, kiáltott fel Catherine. Elég volt a szemtelenségedből. Edgar Linton véletlenül állított be tegnap, Hindley. Én tanácsoltam neki, hogy távozzék, mert tudtam, hogy nem szeretnél vele találkozni abban az állapotban, ahogy tegnap megérkeztél. Hazudsz, Keti, felelte a bátyja. Hazudsz, és amellett ostoba vagy. Bánom is én most Lintont, de mondd, nem Heathcliff-fel töltötted a múlt éjszakát? Mondd meg nekem az igazságot, de rögtön. Ne félj, nem ártesz vele neki. Noha, épp úgy gyűlölöm, mint eddig. Túlságosan nagy szívességet tett ő nekem, hogy sem lelkiismeret furdalás nélkül tudnám kitekerni a nyakát. Hogy kísértésbe ne hozzon, elküldöm a háztól még ma reggel. De ha elment, azt ajánlom mindnyájatoknak, vigyázzatok. A jövőben titeket még jobban szemmel tartalak. Nem is láttam Heathcliff-et a múlt éjszaka, tört ki Catherine keserű zokogással. És ha elzavarod innét, vele megyek. De lesz-e még erre alkalmad? Azt hiszem, végleg elment. Nem tudta tovább tűtöztetni kétségbeesését, mely kitört belőle, és most már csak értelmetlen hangokat hallatott. Hindley csak úgy záporozta rá a szitkokat, és ráparancsolt, menjen tüstént a szobájába, mert különben alapos okot ad majd neki a sírásra. Rávettem, hogy engedelmeskedjék, és nem fogom soha elfelejteni a jelenetet, mely odafenn következett. Egészen megrémültem, azt hittem megőrült, és elküldtem Josephet. Szaladjon orvosért. Az önkívület kezdete volt ez. Kenneth első pillantása súlyos betegnek mondotta. Magas láza volt már. Eret vágott rajta, és meghagyta, hogy csak savót és vízbedarát adjunk neki. Azt is lelkünkre kötötte, hogy vigyázzunk, le ne vesse magát az ablakból vagy a lépcsőről. Azzal elment, mert jócskán volt még dolga a környéken, ahol a lakóhelyek néha 2-3 mérföldnyire voltak egymástól. Noha nem merném azt állítani magamról, hogy a legszelidebb ápoló lettem volna, s ugyanezt szintén nem lehetett elmondani Josephről és az úrról, s noha betegünk olyan makacs és fárasztó volt, amilyen beteg létezése csak lehetett, végül mégiscsak legyőzte a bajt. Az öreg Lintonné természetesen többször is meglátogatott bennünket, és egyre másra intézkedett, nem hagyott minket nyugton, és parancsokat osztogatott mindnyájunknak. Mikor Catherine lábadozni kezdett, amellett kardoskodott, hogy vigyék Thrushcross Grange-be. Mi nagyon hálásak voltunk, amiért így felszabadultunk. De a szegény hölgynek megvolt az oka, hogy megbánja jóságát. Ő és a férje megkapták a lázat, és meg is haltak hamarosan egymás után. Fiatal úrnőnk sokkal rátartibban, szeszélyesebben és gőgösebben jött vissza, mint valaha. Heathcliffnek hírét sem hallottuk a viharos éjszaka óta. Egy alkalommal, mikor Catherine nagyon felingerelt, szerencsétlenségemre őt okoltam eltűnéséért. Különben ez volt az igazság, és ő nagyon jól tudta ezt. E perctől kezdve hónapokon át megszakított velem minden érintkezést, s csak úgy bánt velem, mint közönséges cseléddel. Ugyanez volt Joseph sorsa is. Ő ugyanis minden alkalmat megragadott, hogy leckésztesse és oktassa, mintha kislány lenne még. De ő most már felnőttnek tekintette magát, mindnyájunk úrnőjének, és úgy vélte, betegsége feljogosította őt a kíméletre. Egyébként az orvos is azt mondta, hogy nem tudja elviselni az ellenkezést. Hagyni kell, menjen a saját feje után. Ezért aztán valóságos kínzásnak tekintette, ha valaki ellenállt vagy ellentmondott neki. Távol tartotta magát önsótól és cimboráitól. Miután Kenneth felvilágosította, és mivel maga is megijedt kisé a fenyegető rohamoktól, melyek Keti haragjait kísérték, Hindley minden kérését teljesítette, és óvakodott felizgatni amúgy is felajzott kedélyét. Majdnem túlzásig engedékeny volt szeszélyeivel szemben, nem annyira gyengédségből, mint inkább gőgből. Őszintén óhajtotta, hogy családjának tekintélye növekedjék a Lintonnal való házasság által, és ha csak békén hagyta, húga úgy bánhatott velünk, mint a rabszolgákkal. Bánta is ő. Edgar Linton, mint annyian előtte, s valószínűleg utána is még, megvakult a szerelemtől. Azt hitte, ő a legboldogabb ember a világon azon a napon, mikor a Gimmertoni kápolnában oltárhoz vezette Catherine-t 3 évvel apja halála után. Bár nem nagyon volt ínyemre, sikerült rábeszélniük, hogy hagyjam el Szelesdombot és kövessem őt ide. A kis Hareton alig volt 5 éves, és már a betűvetésre kezdtem tanítani. Szomorúan váltunk el egymástól, de hát Catherine könnyeinek nagyobb hatalma volt, mint a miénknek. Mikor nem akartam követni őt, és látta, hogy könyörgései nem tántorítanak meg elhatározásomban, férjének és bátyjának kezdett panaszkodni. Az egyik nagy fizetést ajánlott fel, a másik megparancsolta, hogy csomagoljak. Házának nincs szüksége több nőkre, mondotta, most, hogy nincs úrnője többé. Ami pedig Haretont illeti, lassacskán úgyis a lelkész gondjaira kell bízni. Így hát nem tehettem mást, mint amit parancsoltak. Kijelentettem Hindleynek, hogy csak azért akar megszabadulni mindazoktól, akik becsületes környezetéből még megmaradtak, hogy valamivel gyorsabban tarthasson végső romlása felé. Megcsókoltam Haretont, és búcsút mondtam neki. És attól kezdve ő idegen lett számomra. Furcsa elgondolni, de nem kételkedtem benne, hogy teljesen elfeledkezett Ellen Deanről, és nem tudja, hogy valaha többet jelentettünk egymásnak az egész világnál. Elbeszélésének e részénél háziasszonyom egy pillantást vetett a kandalló órájára, és elámult, hogy a mutatók már 13:30-kor állnak. Hallani sem akart róla, hogy csak egy másodperccel is tovább maradjon. Az igazat megvalva magam is úgy éreztem, jobb volna máskorra halasztani történetének folytatását. Most, hogy nyugovóra tért, és miután 1-2 órát elmélkedtem még a hallottakon, összeszedtem bátorságomat, hogy magam is lefeküdjem, fejem és tagjaim olmos fájdalma ellenére.